19. fejezet. Az eső végül elállt, így 1813. június 21-én káprázatos hétfő reggel virradt. A nap fényesen ragyogott le a Pamplona völgyre és a Vitória templom tornyaira, elvakítva azt a néhány brit lovast, akik nemrég felkapaszkodtak a várostól nyugatra magasodó dombokra. Semmit sem láttak az odalent gyülekező francia haderőből. A széles völgyet, amelyben Vitória városa állt, köd borította, amit a miriádnyi tábortűz füstje csak még sűrűbbé tett. Úgy tűnt, mintha a nézelődő lovasok egyedül lennének a napfényben fürdő vadvidéken. Az ég ragyogóan tiszta volt. A völgyek ugyan ködbe burkolóztak, a keleti láthatárt pedig a felkelő nap perzselő fénye vakítóvá tette, ám északon és délen ijesztően tisztán rajzolódott ki a fakó égbolt alatt húzódó két hegyvonulat. A napokig tartó esőzés és felhős idő után szinte úgy tűnt, nem lenne helyén való csatát vívni egy ilyen szép napon. Ám a csatát meg kellett vívni, mivel Jourdan Marshall és Wellington tábornok összesen 140 ezer embert gyűjtött össze ezen a ködös síkságon, melyből különös szigetként emelkedett ki Vitória napfénytől aranydó katedrálisa. Nyugatról a titokzatos köddel és árnyékokkal teli völgyekből a brit hadsereg közeledett. A katonák fáztak az éjszakai hidegtől, és csak néhányan beszélgettek vagy énekeltek. Várták, hogy a nap és a lőporfüst szaga felszítsa a lelkesedésüket. Minden egyes században acélon csikorgó fenőkő hangjai hallatszottak. A köveket körbeadták, hogy mindenki megélezhesse a szuronyát, miközben egyre csak meneteltek, imádkozva, hogy ne kelljen használniuk a fegyvereiket. Portugáliából érkeztek és átmeneteltek Spanyolország északi vidékein, hogy most a nagy utat, a franciák mentőkötelét fenyegessék, mintha csak kést szorítanának valaki torkához. A tisztjeik elmondták, hogy a csata immár küszöbön áll. Néhányan, akik álltak már az arcvonalban, megpróbáltak nem gondolni arra, mi vár rájuk, még a többiek, akik eddig még nem láttak ellenséges hadsereget, azon tűnődtek, vajon megérik-e, hogy emlékezzenek a látványra. Páran a barátságtalan dombokon átvezető hosszú, kemény menetelésre gondolva attól féltek, mi lesz, ha vereséget szenvednek? Mert ha a seregük ma megtörik, és visszavonulásra kényszerül, akkor a hosszú kardokkal felfegyverzett francia lovasok napokon átvadásznak majd rájuk a magas völgyekben. Wellington a spanyol, portugál és brit csapatokat egyaránt vezetett, valamint ő felsége német légiója is az ő parancsnoksága alatt állt. Vitória völgye felé meneteltek, asszonyaikkal és gyerekeikkel, akiknek majd a csatamező szélén kell várakozniuk, még a férfiak arcolnak. A hadsereget markotányosok és kereskedők, gyógyszerárusok, papok és szerzetesek, illetve koldusok, szajhák, lótolvajok és politikusok is kísérték. A hatalmas tömeg úgy vonszolta magát Vitória völgye és a várható küzdelem felé, akár valami nehézkes állat. A franciák magabiztosan néztek a mai nap elé. Az ellenség ugyan túlerőben volt, de a hadviselés nem csupán a számokról szólt. A franciák választották ki a harcteret, és a Spanyolországban valaha összegyűjtött legnagyobb tüzérségi erővel védték saját hadállásaikat. Hadállásaiktól északra, a Zadorra folyó húzódott, még délre a Puebla magaslatok. A folyó és a hegylánc arra kényszerítik a briteket, hogy frontális támadást indítsanak a völgyön át, egyenesen a hatalmas ágyuk tüzébe, amelyek félelmetes fenevadakként várták áldozataikat a hajnali ködben. Az ágyukat, amelyek ilyen magabiztossággal töltötték el a franciákat, egy alacsony, észak-déli irányú gerincen, az Arines dombon helyezték el. A francia főparancsnokság jól tudva, hogy a katonák milyen babonások, elhíresztelte Arines dombjának történetét, és ez még tovább fokozta a magabiztosságukat. A domb ugyanis balszerencsés hely volt az angolok számára. Évszázadokkal korábban, egy perzselően forró napon egy spanyol sereg körülvett 300 portyázó angol lovagot, akik az Arines dombra menekültek. Az angolok nem merték levenni a páncéljukat, mert akkor kilettek volna szolgáltatva a spanyolok nyilvesszőinek, ezért egész nap talpig vasban harcoltak, és szinte megsültek, akár a disznók. A nyelvük feldagadt a szomjúságtól, az izzadság belefolyt a szemükbe, a spanyolok pedig időről időre felmásztak a domboldalon, ám a hosszú kardok és a buzogányok minden egyes alkalommal visszaverték őket. A domb földje csúszott a vértől, a levegő pedig hangos volt a lovak nyerítésétől és az emberek üvöltéseitől. Az angolok nem adták meg magukat. Az utolsó emberik harcoltak, míg végül lobogóikat beletiporták a vérbe. A franciák tudták, hogy a domb bal szerencsés hely az angolok számára. Emellett volt egy másik oka is annak, hogy a franciák bíztak magukban. A háború ugyanis kezdett ismét nekik kedvezni. A birodalom megingott az oroszországi vereség után, és nyugtalanul várták a hírt, hogy az orosz és porosz seregeknek sikerül-e betörni Észak-Franciaországba. Ám két napja nagyszerű hírek érkeztek. A császár megnyerte a hadjáratot. Vitóriában megszólaltak a harangok, tudtára adva a síkságon táborozó összes katonának, hogy a támadókat a Bautzennél és Lützennél vívott csatákban visszaszorították, és az északi ellenségek fegyverszünetet kértek. A hírek azt ígérték, hogy Bonaparte hamarosan délre jön. Már csak a brittekkel kellett szembenézniük, ám a császár ki fogja őket űzni Spanyolországból, és Európát ismét a trikolor uralja majd Gibraltártól egészen a keleti Sztyep vidékig. A franciák magabiztosan várakoztak. A folyón számos híd vezetett át, amelyek némelyikét még a rómaiak építették. Nem rombolták le a hídakat, mivel azt akarták, hogy a brittek átkeljenek rajtuk, így ugyanis a tűzérség pontosan tudhatta, hová lőjön, vesztő helyé változtatva a kő íveket, kartáccsal és gránátokkal szaggatva szét a támadókat, akiknek vére vörösre festi majd az adóra vizét. Habár a francia hadmérnökök nem robbantották fel a hidakat, azért nem is tétlenkedtek. Két napja dolgoztak már a Vitória nyugati falánál épült emelvényen, mely a külváros és a gyümölcsösök között a hatalmas síkságra nézett, ahol a hadsereg a csatára várt. A hadmérnökök széksorokat alakítottak ki, hogy a sereggel tartó hölgyek kényelmesen végignézhessék a francia győzelmet. Néhány árus is érkezett, akiknél a nők limonádét, süteményeket és gyümölcsöt vehettek. A franciák olyan magabiztosak voltak, hogy megbízták Vitória legnagyobb és legjobb szállítóját, készítsék elő a ma esti győzelmi ünnepséget. Miközben a köt felszállt, a britek pedig a várakozó ágyuk felé közeledtek, a szakácsok hozzáláttak a munkához. A franciák ahhoz is elég magabiztosnak bizonyultak, hogy néhány csapatot elküldjenek a harcmezőről. Nem sokkal hajnal előtt egy teljes hadosztály indult el északra a nagyúton Franciaország felé, a spanyol királyi palota kincseivel megrakott súlyos szekerek menetoszlopával együtt. Persze Vitóriában ennél jóval több értéket gyűjtöttek össze, de hozzá kellett kezdeniük ezek elszállításához, habár biztosak voltak abban, hogy vissza tudják verni Wellington támadását, és a zsákmány maradékát is biztonságban el tudják kísérni a határhoz. Ugyanakkor, mintha csak az északra vitt festményeket, fali kárpitokat és bútorokat pótolnák, egy kisebb menetoszlop érkezett délre, 5 millió aranyfrankot a hadsereg katonáinak elmaradt zsoldját hozva. A pénzt a csata után készültek szétosztani, ezért az aranyat szállító szekereket a többi szekér mellé állították. 140 ezer ember gyülekezett a csatához. A napheve felszárította a völgyet borító ködöt, így a nyugati dombokra felkapaszkodott brit lovasok végre megpillanthatták a hadrendbe állt francia sereget. Látták az ágyukat, valamint a pompás lobogók és csillogó sasok alatt várakozó katonákat. Ám a lövegek és a puskák füstje egyelőre nem szállt fel, hogy eltakarja a felsorakozott hadsereg nyújtotta lenyűgöző látványt. A hidak alatt tovasuhanó folyó ezüstösen csillogott a hajnali fényben. A földeken, amelyeket a katonák lábai még nem tapostak le, pipacsok és búzavirágok pompáztak. Egy királyság sorsa forgott kockán, amit ezzel a csatával készültek eldönteni. Most, hogy a tábornokok kimentek a síkságra, a Vitória katedrálishoz vezető domboldalon helyet kapott francia főparancsnokság furcsamot kihaltnak tűnt. Az épület legfelső szintjének egyik tágas, kopár szobájában, melynek ablakai nyugat felé a csatatére néztek, egy magányos férfi dolgozott az iratokkal teli jókora asztalnál. Pierre Ducos egész éjjel dolgozott, ám a fáradtság nem zavarta a teendői végrehajtásában. Elrendezte az iratokat, amelyek némelyike egy nagy, bőrborítású utazóládába került, még a többi egy elégetésre szánt zsákba. Habár senkinek sem árulta el, de Pierre Ducos a vereségre készült. Korábban még azt is fontolóra vette, hogy esetleg távozik a pirkadat előtt induló menetoszloppal, de a szóbeszédek szerint a britek elküldték a seregük egy részét, hogy állják el az utat, ezért Ducos úgy döntött, jobb lesz, ha inkább itt marad. Jobb, ha a fősereggel maradva néz szembe a vereséggel, semmint a San Sebastián felé tartó egyetlen hadosztállyal tartva. Nem tudta miért, de biztos volt benne, hogy vereséget szenvednek. Talán mert annyira csodálta Wellingtont. Lenyűgözte az angol tábornok kifinomult észjárása, és nem hitte, hogy az öntelt francia marsallok képességei felérnek Wellingtonéval. A császárral persze más a helyzet. Ő képes bárkit legyőzni. Csak hogy a császár most nincs Spanyolországban, és nem biztos, hogy ide jön egyáltalán. Napóleon hatalmas győzelmet aratott északon, és ellenfelei fegyverszünetet kértek, ám ha Wellington megnyeri a mai csatát, a sikere arra bátoríthatja Franciaország többi ellenségét, hogy ismét harcba szálljanak. Ha pedig, töprengett tovább Dukosz a jövőt illetően, melybe elszántam próbát belelátni, az északi háború újból fellángol, akkor a szerződésre még nagyobb szükség lesz. A szerződés gyakorlatilag már a kezében volt. A múlt éjjel futár érkezett az inkvizitortól, elhozva a leveleket, amelyeket Dukosz most a derék szíállógó oldalzsákban tartott. E leveleket Spanyolország kimagasló személyiségei írták, katonák és egyházfik, politikusok és arisztokraták, ügyvédek és kereskedők, akik mindannyian a Franciaországgal kötött béke fontosságáról írtak. A kereskedelem, az egyház és a spanyol birodalom, de mindenek előtt Spanyolország dicsősége érdekében arra kérték 7. Ferdinándot, hogy írja alá a békeszerződést. Dukosz elismerte, hogy az inkvizitor nagyszerű munkát végzett. Ám tudta, hogy Hacsa atya most ide tart, mert szívességet akar kérni tőle. Hallotta a lépcsőn koppanó lépteket, várta, hogy kopogjanak az ajtón. Átradölt a székében, és a kopogtatásra válaszul behívta papot. A térdepelve elmondott reggeli imádság miatt az inkvizitor reverendáját fehér por piszkolta be. Kemény vonású arca fáradtnak tűnt, mintha ő is álmatlanul töltötte volna az éjszakát. Az ablakon át a csatához felsorakozott hadseregre pillantott, majd leült Dukosszal szemben.
Megkapta a leveleket?
Megkaptam. Az inkvizitor várakozott, mintha elismerést várna a munkájáért, de mivel az nem akart elhangozni, végül intett.
A katonáik? Nagyon magabiztosak.
Úgy vélem, a brittek is ugyanilyen magabiztosak, jegyezte meg Dukosz szárazon, habár igazából meglepődött a francia hadsereg hangulatán. A császár győzelméről érkezett hírek hallatán ugyanazt akarták véghez vinni Spanyolországban, mint Napóleon északon tett.
Ha ma önök győznek, akkor a szerződés feleslegessé válik, mondta az inkvizitor.
Csupán egy időre, felelte Dukosz. Én azonban nem vagyok biztos benne, hogy győzni fogunk, atyám. Felállt és az ablakhoz sétált. Az ablak melletti asztalon egy kenyérmorzsával teli kis tál állt, amit most Dukosz kitett a párkányra a madaraknak. Sajnos életem nagy részét katonák között töltöttem. Meggondolatlan, hangos, faragatlan és hencegő teremtmények. Azért hisznek a győzelemben, atyám, mert képtelenek elviselni a vereség gondolatát. Elfordult az ablaktól és a papra nézett. Nem hiszem, hogy a munkája végül hasztalannak bizonyulna.
Egyelőre inkább viszonzatlannak bizonyul.
Az ön jutalma az lesz, hogy Spanyolország visszanyerheti régi dicsőségét, így az inkvizíció fennmaradhat, mondta Dukosz, miközben visszasétált az íróasztalához.
Fogadja a gratulációmat. Emellett, ha jól tudom, a márkéz a szekerei már biztonságban vannak az ön házának udvarán, tette hozzá marógunnyal.
Vagyon nem került törvényesen a birtokunkba, mondta Hacsa atya kényelmetlenül.
Igaz. De nem az én hibám, hogy maguk nem tudtak bent tartani egy nőt az árdában. Az inkvizitor hallgatott néhány pillanatig. Az ablak párkány felől csőrök kopogása és karmok neszezése hallatszott. Valahol a távolban, olyan messze, hogy szinte alig lehetett hallani, kürt harsogott. Az inkvizitor leporolta a reverendáját.
Ha az országaink békét kötnek, azzal diplomáciai kapcsolatok is kötetnek.
Még igaz.
Bízom benne, hogy e tekintetben is hasznára lehetek önnek.
Dukosz nem válaszolt. Arra számított, hogy az inkvizitor megfenyegeti mondván, ha a márkizát nem tartóztatják le, akkor az ellenség tudomást szerez majd a készülő szerződésről. Dukosz felkészült e fenyegetésre, amelyet úgy szándékozott elhárítani, hogy végez a pappal. Ám az inkvizitor másféle alkut ajánlott. Folytassa, mondta Dukosz.
Spanyolországra hamarosan újkor köszönt.
Miközben beszélt, az inkvizitor láthatóan egyre magabiztosabbá vált.
Új emberekre lesz szükség. Új tanácsadókra, új vezetőkre. Ezzel a vagyonnal a kezemben, őrnagy, meg tudok küzdeni e kihívással. De akkor nem, ha ehhez a vagyonhoz folt tapad. Akkor nem, ha egy bizonyos nő a bíróság elé citál, vagy szóbeszédeket terjeszt Európa kancelláriáin. Segít nekem, őrnagy, hogy olyan magasra emelkedhessek, ami erre szándékomban áll? Akkor az elkövetkező években Franciaországnak lesz egy jó barátja a spanyol udvarban.
Lukasznak tetszett, amit az inkvizitor sugalt. Szeretett a távoli jövőn tűnődni, és kedvére valónak találta a gondolatot, hogy egy új Európában az inkvizitor majd a szövetségese is informátora legyen.
Nem adhatok parancsot, hogy tartóztassák le, vonta meg a vállát.
Nem is kérem erre.
A távolból a lángoló bozótos hangjához hasonló ropogás hallatszott. Az inkvizitor az ablak felé pillantott, Lukasz azonban tudomást sem vett a lövöldözésről.
Csak ürítik a fegyvereket, semmi több.
Újja hegyével megpöccintette az egyik tolszárat.
Meg akarja öletni?
Nem.
Lukasz felkapta a fejét a heves válasz alatán.
Nem?
A Márkéza bizonyára elkészítetti a saját végrendeletét. Ha meghal, az örökösei az ellenségeimé válnak. Nem.
Az inkvizitor összehúzta a szemöldökét.
Zárdába kell vonulnia. Meg kell tanulnia a vallás jelentette alázatosságot.
Ezzel egyszer már kudarcot vallott, mosolyodott el Lukasz halványan.
Ami nem fog megismétlődni.
Talán nem,
mondta Lukasz kétkedően, de aztán eszébe jutott, hogy Richard Sharp már halott, ezért nem tudja majd pimasz módon ismét megszoktatni a nőt. Sharp halála elégedettséggel töltött el. A Burgos erődjében történtek emlékei rémálomként gyötörték, ahogy az összevert, megtört, sebektől vérző lövész egyszer csak felüvöltött és mészárszékké változtatta a szobát. Sharp azonban meghalt a robbanásban, és e tény megörvendeztette Lukaszt. A papra pillantott.
Ennek ellenére a császár katonáinak nem az a dolguk, hogy zárdákba vigyék a nőket.
Ezt nem is kérem tőlük.
Tehát akkor mit kér?
Csak ezt,
hajolt előre az inkvizitor, és egy papírlapot tett az asztalra.
Írja alá ezt az engedélyt, hogy a felsorolt személyek a mai napon beléphessenek a városba.
Az írat egy névsor volt, amelynek élén El Matarife, a mészáros neve állt. Lukasz pedig tudta, hogy a többiek bizonyára a partizán vezér bandájának tagjai lehetnek. A papíron 30 név állt.
Mit vár tőlük?
Az inkvizitor vállat vont.
A győzelem és a vereség egyaránt zűrzavart hoz majd a városra, és ez jó lehetőséget jelent.
Úgy vélem, ez elég halvány remény.
Isten velünk van.
Mosolyodott el Lukasz. Nagy kár, hogy a hegyek között nem volt a fivére segítségére.
Elővette egy üres papírlapot, majd levette a tintás üveg tetejét, és írni kezdett.
Azt óhajtja, hogy ezek az emberek fegyvert fogjanak Isten szolgálatában?
Igen.
Lukasz lejegyezte a papírra, hogy ezen irat hordozói Vitória egyház megyéjének szolgálatában állnak, és a városba lépve megtarthatják a fegyvereiket. Mikor befejezte az írást, József király pecsétjével lepecsételte a papírt, majd átlökte az asztalon. Szavát adja, hogy ezek az emberek nem fognak fegyvert a francia erők ellen?
A szavamat adom, amennyiben a francia erők nem veszik védelmükbe a Márkízát.
Semmi mást nem kért tőlem ez ügyben?
Semmi mást.
Akkor minden jót, atyám.
Lukasz nézte, hogy a pap távozik, és miután egyedül maradt, óvatosan az ablakhoz lépett, nehogy elijessze a párkányon csipegető verebeket. A távoli síkság felé pillantva látta a várakozó francia sereget. Összehúzta a szemöldökét. Nem helyén való, hogy egy nemzet és egy birodalom sorsát gyerekesen kérkedő katonákra bízzák.
Ha ma győzelmet aratnak, az azt jelenti, hogy a szerződésre talán nem is lesz szükség, és az erőfeszítései kárba vesznek.
Nem, Lukasz nem hitt a francia győzelemben. Még magának is alig merte beismerni, de szinte azt kívánta, hogy veszítsenek, mert akkor a megingott királyság zűr zavarában előállhat a szerződéssel, mint diplomáciai diadallal, és megmentheti Franciaországot. Akkor végre megmutathatná az ostoba, beképzelt hencegő katonáknak, hogy a hatalmuk eltörpül a kifinomult, számító elmeképességeihez képest. Elfordult az ablaktól. Nem akadt több tennivalója, csak annyi, hogy várja, mit hoz a mai sorsjáték. Ezért a fénytől ragyogó csatához illő napon Lukasz lefeküdt aludni. Wellington őrgrófja, a Spanyolországban állomásozó szövetséges seregek generalisszimója az óráját nézte. 8 óra múlt 12 perccel. Ma este a szokásos időben vacsorázunk, uraim. A segédtisztek elmosolyodtak, nem tudva biztosan, vajon parancsnokuk tréfálkozik-e, vagy komolyan beszél. Elkísérték Wellingtont a nyugati dombok alacsony lejtőire, és látták a két mérföldnyire keletre sorakozó francia ágyuk sötét vonalait. A tábornok jobbra pillantott, ahol a nagy út előbb bukkant egy hegyszorosból, majd a folyó túlpartja felé fordulva, nézte, ahogy egy hadoszlopnyi gyalogos katona felkapaszkodik a Puebla magaslatok lejtőin. A hadoszlopot spanyol katonák vezették, akiknek abban a megtiszteltetésben lehetett részük, hogy a mai nap folyamán elsőként csaphattak össze az ellenséggel. Wellington lecsukta az órája fedelét. Uraim, szólalt meg tartózkodón, már-már barátságtalanul. Mindnyájunknak jó szórakozást kívánok a mai napra. A vitóriai csata kezdetét vette.